Ugye, ahogy itt elhangzott az egyik előadás elején, hogy Magyarországnak nem volt családpolitikája 2010 előtt, hogy sajnos azt mondhatom, hogy az Uniónak sincsen különösen családpolitikája. Több mint 20 szakbizottságban, azokban a bizottságokban próbálunk valamit tenni, amelyek valamelyest kötődnek a család életéhez. És ugye mindannyian tudjuk, hogy az ember egyedül is, de egy családban is szeret biztonságban élni. A biztonságnak az egyik feltétele az, hogy a családban levőknek legyen munkahelye. Ilyen értelemben már mindjárt akkor érthetjük, vagy tudjuk, hogy a munkaügyi bizottság az, ahol a legtöbbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel, még akkor is, ha ez tagállami hatáskör. A munkaügy az már egy megosztott hatáskör, nem csak tagállami, de uniós is, és ugyanakkor van még egy úgynevezett női bizottság is, hiszen a család nem csak arról szól, hogy gyermekek, hanem arról is szól, hogy a nők biztonsága, vagy a gyermekeket vállalók biztonsága. És csak álmodunk egyelőre arról, hogy egyszer majd születik egy családbarát uniós intézkedés is, mind ahogy a családon belüli erőszak megfékezésére született az úgynevezett isztambuli egyezmény, ami nagyon részletesen felsorolja azt, hogy mi történik a családon belüli erőszak esetében, és hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani a tagállamoknak, hogy ez megszűnjék. Ami a munkaügyi bizottságot illeti, a marad időm, akkor esetleg még mondok egy pár szót erről az isztambuli egyezményről. Ami a munkaügyit illeti, hát a munkahely teremtés ugye az egyik legfontosabb feladata ennek a szakbizottságnak, illetve az Európai Uniónak, ez egy gazdasági kérdés is. Amint említettem, ez megosztott hatáskör, tehát nem tud az Unió egyetlen egy országot sem kényszeríteni, hanem azt teszi, hogy felmutatja a jó gyakorlatokat, és azt mondja, hogy akkor a többiek is próbálják ezt követni. Nem fog bevonulni sehova egy uniós hadsereg, hogy megcsavarja például a román kormány fülét, hogy kevesebbet költsön hadászati célokra és többet a családbarát politikára, de megpróbálja felmutatni ezeket a lehetőségeket. És ugye a család az nem csak egy vagy két generáció életközössége, hanem háromé és a nagyszülőké is. És itt tud tenni még valamit az Unió. Vannak tematikus évek, még a családok éve nem volt az Unióban, de már volt a generációk közti, hát pontosan idézem, az idősek és az ifjabb nemzedékek közti szolidaritás éve, vagy ugye így volt 1990-ben már a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem éve, de így volt 12-ben a tevékeny időskor éve, hiszen ahhoz, hogy legyen kedve az embereknek családot alapítani, segítségre is van szüksége, és néha el kell a nagyszülők segítsége. Ezekben a tematikus években nem túl sok pénzzel, de megpróbálják a tagállamok döntéshozóinak, politikai döntéshozóinak a figyelmét felhívni, hogy miért fontos az, hogy az egészséges életkort érjenek meg a nagyszülők, mert akkor tudnak segíteni a családon. Természetesen, ha nincs is egy ilyen szakbizottság, az Európai Uniónak, az európai közösségnek mondjam így, mert 1958 óta létezik egy olyan szervezet, aki nagyon komoly és kemény lobby tevékenységet folytat az Európai Unió parlamentjében. Ez az idegen nyelven a COFACE, biztos hallottunk róla. Ugye az idén ünnepelte fennállásának a 60. évfordulóját, ez az Európai Családok Föderációja, így fordíthatnám le, konfederációja az európai családoknak, és ez a szervezet próbál meg konferenciákon, szakmai meghallgatásokon keresztül hatni, az uniós politikákon keresztül a tagállami politikákra. Ez az év egy, hát évfordulós esztendő volt, és rengeteg olyan konferenciát szerveztek, többek között a magyarországi kollégáim azokról a családbarát politikákról, amelyet a magyar kormány vezetett be, és hogyha egyéb kérdésekben néha Magyarországról a többi tagállamnak nem éppen egy pozitív képe alakult ki. Ebben a kérdésben azt mondhatom, hogy mindenki Magyarországra úgy tekint, mint aki ugye példaértékű abban, hogy milyen családpolitikákat kell bevezetni. Ugye azzal kezdtem, hogy a biztonság és a jóléthez munkahelyteremtés is függ, és nagyon sokszor elhangzott az idén is az, amit éppen egy magyar kormánynak az egyik vezető felelős beosztásra államtitkára mondott el egy ilyen konferencián, hogy a munkahely a munkához az államnak az a kötelessége, hogy munkahelyeket teremtsen, másodszorban átvegye részben az állam a gyermekneveléssel járó terheket, harmadsorban egy hosszú távú, rugalmas, kiszámítható és átfogó családpolitikát nyújtson a polgárainak, és negyedszerre pedig egy támogató, megfelelő jogszabályi környezetet teremtsen. És ötödjére nem utolsó sorban pedig családbarát gondolkodásra van szükség arra, hogy családok legyenek. Azokról a vitákról most nem beszélek, arról biztos többet olvastak ma a sajtó, és mindig a botrányt szereti megírni, hogy például a női bizottságban milyen jelentések, így hívjuk a törvénytervezeteket, nem kötelező érvényűek ezek, csak javaslat és ajánlat szintűek születtek. Mondok egy címet, és attól ugye mindenkinek egy kicsit van némi elképzelése, hogy a családról való gondolkodás Európában nem mindenütt ugyanaz, mint itt ebben a közösségben. Például egy ilyen jelentésen vitatkoztunk, hogy a nők szexuális reprodukciós jogai. Ez elsősorban nem az élet tiszteletéről szólt, hanem az abortuszhoz való jogról szólt. És hát nekünk a parlament, mondjuk így, hogy keresztényibb néppárti frakciójában tartozóknak az a feladatunk, hogy ne az utóbb említett gondolkodás, hanem a családbarát gondolkodás tükröződjék mindenféle olyan jelentésben, törvényjavaslatban és tervezetben, amit az unió tagállamoknak ajánl fel. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, illetve még felírtam ide, hogy azért jó dolgok is születnek. Ilyen javaslat volt az, amit most már még Románia is komolyan vett, hogy legyen ne csak a nőknek, hanem a férfiaknak is nem is javaslatként, hanem kötelező módon szülési, illetve gyermeknevelési szabadság. Azért, hogy egy férfi is tapasztalja meg, hogy mivel jár, hogyha addig azt nem tette meg, hogy részt vett a család és a gyermekek nevelésében. És egy nagyon érdekes jelenséggel találkoztam a Székelyföldön. Többször szoktam polgármesterekkel, az RMDS női szervezetével találkozni, és nem a polgármesterek, hanem a női szervezetben levő feleségek tiltakoztak, csak inkább menjen dolgozni, mert akkor több pénzt fog hazahozni, mint hogy ott nekem idétlenkedjen és ügyetlenkedjen, és hogy én ne népszerűsítsem ezt a javaslatát az uniónak, mert jobb lesz, hogyha dolgozik. Ugye nem uniós terület, de Japánban az a szokás, hogy minden nap el kell menni a munkatársakkal inni, ott hamar megrészegednek, mert nem bírják az alkoholt, és ne lábatlankodjon otthon a férj, csak aludni jöjjön haza, és aztán majd hétvégén, akkor zárva vannak a kocsmák különben, akkor menjen a családjával piknikelni. Na röviden csak ennyit szerettem volna elmondani. A beszélgetés második felében pedig lehet, hogy a javaslatokat rábízom a szakemberekre, és majd figyelek és jegyzetelek. Még ebben a mandátumban szinte 8 hónapig dolgozik a parlament, és választások közeledtével sem áll le sem a női, sem a munkaügyi szakbizottság, úgyhogy az a nekünk továbbra is a feladatunk, hogy jó gyakorlatokat összesítve próbáljuk rávenni a tagállamokat, ugye, hogy ezt Magyarországon tették, skandinávoknál a részmunkaidő volt az egyik legsikeresebb állami segítség és támogatás a gyermeknevelési kedv, vagy a gyermekvállalási kedv ösztönzésére, hogy Európa keleti felében a 2 vagy 3 éves gyermeknevelési szabadság, és hát csak azért, hogyha valaki politikus még itt van a közelben, és lelkesedik, hogy ezeket mind be kéne vezetni, ugye a harmadik fontos az anyagiak, az adókedvezmények, franciák 150 éve próbálkoznak vele, és ott is még 1,7 körül, 1,8 körül van a családonkénti gyerekszám, ugye ez 2,05 az ideális, be kell szorozni 100-zal, és akkor kijön, hogy 100 családba 205 gyerek születik, és akkor nem csökken a lakosság. Nagyon nehéz, és még egy mondatom lenne, nagyon nehéz meggyőzni azokat a vezetős, politikai felelős vezetőket, akik úgy vezetnek országokat és kontinenseket, hogy nincs egy gyerekük sem. Nem lehet őket elítélni, ez nem a saját vállalásuk volt, lehet, hogy biológiai adottságoknak köszönhető. Ezt azért is mondom el, mert sokszor láttam a neten egy-két olyan kommentet magukat keresztényeknek nevező, vagy valló emberektől, amelyben elítélték ezeket az embereket. Az biztos, hogyha nem volt gyereke, attól, ja, akkor lehet, hogy nincs olyan gyakorlata ezekben a kérdésekben, de elméleti szinten lehet jobb, mint az, akinek sok gyereke van,